Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Közel van az Úr mindenütt hívóhoz, mindenkihez, aki hűséggel hívja őt. Amen. Testvérek, magasztaljuk Urunkat, 138. Zsoltárunkat keressük meg. Első verszakát énekeljük ennek az éneknek. Dicsér téged teljes szívem. Keressük meg a 491. dicséretet. Így kezdődik ez az énekünk, a nap immár felvirradván. Egy adventi ének dallamára énekelhetjük. Énekeljük mind az 5 versszakát ennek az ősi éneknek. segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, ahogyan az szól hozzánk. Máté evangéliumából, a 9. részből olvasom az igét, az első 8 verset. Jézus hajóra szállva átkelt, és elment a maga városába. És íme vittek hozzá egy bénát, aki ágyban feküdt. Amikor Jézus látta hitüket, így szólt a bénához: bízzál, fiam, megbocsátattak bűneid. Ekkor néhány írástudó így szólt magában: ez Istent káromolja. Jézus pedig, mivel ismerte gondolataikat, ezt mondta: miért gondoltok gonosz szívetekben? Ugyan mi könnyebb, ezt mondani, megbocsátattak bűneid, vagy ezt mondani, kelj fel és járj? Hogy pedig megtudjátok, hogy van hatalma az emberfiának megbocsátani a bűnöket a földön, kelj fel, így szólt ekkor a bénához, vedd az ágyadat és menj haza. Az pedig felkelt és hazament. Amikor a sokaság ezt meglátta, félelem fogta el őket, és dicsőítették az Istent, aki ilyen hatalmat adott az embereknek. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk most. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, látjuk, hogy mennyit változott az idő kereke az evangéliumi idők és a mai idő között. De azt is látjuk, Urunk, hogy mennyi benne az állandóság, mennyi benne a nyomorult, a beteg, a szegény, az elesett, a segítségre váró, mennyi benne a bűnbocsánatot óhajtó. Urunk, lehet, hogy modernebb világban élünk, legalábbis itt, Európának ebben a szegletében, de Urunk, nem kell messzire mennünk, hogy lássuk a mi környezetünkben, és lássuk a mi saját tagjainkban, családunkban, gyülekezetünkben, hogy nélküled elveszünk. Hogy nélküled reménytelen helyzetbe kerülünk. Kérünk, hogy lépj hozzánk, és szólíts bennünket úgy, ahogyan tetted ezt egykor. Gyógyítsd életünket, imádkozunk hozzá, Urunk, azokért, akik betegségben szenvednek. Az apostol így mondja egy helyütt a Bibliában, akik tövist hordoznak a testükben. És ha lehetséges, akkor vedd el tőlük. Gyógyítsd őket. És imádkozunk hozzá, Urunk, azokért, akik terhek alatt vannak. Szinte nyögnek, belefáradnak, úgy érzik, hogy beleroppannak. Hozzájuk is lépj oda, és gyógyítsd az ő lelküket. Te légy problémáiknak orvosa. És Urunk, hogy ezt ne csak szóban kérjük, engedd, hogy mai Isten tiszteletünkön odafigyeljünk a te igédre, a te teremtő, újjáteremtő szavadra, mert így tudsz változást adni a mi életünkben, hogyha engedünk igédnek, Krisztusnak, a léleknek. Amen. Készüljünk, testvéreim, az ige hirdetésére. 173. dicséretünket énekeljük. Nem vagyunk mi magunké, így kezdődik ez az ének. A 42. Zsoltár dallamára énekelhetjük el. Thank you. Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni. Írva található Márk evangéliumában a második részben, a harmadiktól az ötödikig terjedő versekben a következőképpen. Oda akartak hozzá, tudnélik Jézushoz menni egy bénával, akit négyen vittek. Mivel a sokaság miatt nem fértek a közelébe, megbontották annak a háznak a tetejét, ahol ő volt, és nyílást vágva leeresztették az ágyát, amelyen a béna feküdt. Jézus pedig látva a hitüket, így szólt a bénához: Fiam, megbocsátattak a bűneid. Amen. Foglaljuk el helyeteket. Kedves testvérek, nagyon eleven bennem még a mai napig az a kép, amikor 2004-ben, 10 évvel ezelőtt, pünkös tájékán, egészen pontosan nem tudom, hogy pünköst hetében, vagy az azt megelőző héten, a feleségem a szokolyai parókiának kiszaladt a gangjára, és sírva, szinte kiáltott, üvöltött, baj van. Andris fiunk, aki 2004-ben született, és januári gyermek, 5 hónapos lehetett, amikor a feleségem megpróbálta az anyatejről egyéb ételre is egy picit talán átszoktatni, megkóstoltatni vele, és annak rendje módja szerint vásároltunk egy ellenőrzött, nem bébi ételt, egy ilyen ételkészítményt, amelyet egy picit el kellett vízzel keverni, de nem tápszer volt, hanem egy picit darabosabb, ugye tejpép volt. És amikor Andriska evett ebből a tejpépből, néhány perc múlva csalán kiütések lettek rajta, de amikor a feleségem kiáltott, akkor bizony már vörös volt az egész feje. És hát beültem rögtön az autóba, Szokolyán elmentem az egyetlen orvoshoz, aki nem volt otthon. Aztán, amikor tovább mentem, Verőce irányába, ott lakott a gyermekorvosunk, ő sem tudott ajtót nyitni, a gyermeknek a feje pedig egyre vörösebb, egyre kiütésesebb csalán, még a kis fején is hólyagos kiütések jelentek meg, a szeme elkezdett szűkülni, láttam, hogy nagy a baj, és mentem tovább, az autóból elkeseredetten hívtam a Váci kórházat, elsőben a mentőket, hogy most mit csináljak, és azt mondták, hogy igyekeznek a mentővel kijönni, olyan 10-18 perc lesz, majd még megérkeznek. És én mondtam nekik, hogy ezt én köszönöm és elfogadom, de én már itt járok Vác határába, tessék megmondani, hogy melyik emeletre vigyem a gyerekem. 3-4 percre voltam már ekkor csak a kórháztól, és úgy gondoltam, hogy beviszem a gyermeket. És kiderült, hogy Andris tejallergiás, és mivel tehén tejet tartalmazó tápszer vagy készítmény volt ez, ez okozta ezt a hirtelen, nagyon heves, intenzív, már-már a fulladáshoz közeli allergiás állapotot. Miért mondtam el? Azért, kedves testvérek, mert amikor az ember élete bajban van, akkor nagyon gyors és nagyon intenzív segítségre vágyik. Vannak olyan percek, vannak olyan dolgok a hétköznapjainkban, amikor azt mondjuk, hogy majd holnap, majd holnap, majd holnap után. Hányszor esik meg, és utólag szégyellem magam, amikor odajön hozzám a gyermekem, és azt mondja, apa, meg tudnád ezt csinálni, és azt mondom, várd meg, míg ezt befejezem, most ezzel el kell készülnöm, és akkor elmarad. Lehet, hogy nem életbevágóan fontos dolog, az ember ebben nyugtatja magát, de amikor elkésik a segítség egy adott helyzetben, az nagyon fájdalmas. Magam, aki találkozom sűrűn, ti tudjátok, hallottátok, az elmúlt év számadataiból ez kiderül, hogy majdnem minden héten egy gyászoló családdal, 39 ravatal mellett álltunk meg 2013-ban, tehát kis túlzással majdnem minden héten. Én tudom, hogy a gyászolókban micsoda fájdalmat okoz, amikor nem érkezik meg a segítség. Amikor várták, de nem érkezik meg. Kedves testvérek, amikor az ember életében baj van, akkor segítséget szeretne kapni. A 130. Zsoltár, amelyről áttételesen, de beszél a felolvasott ige, Máté Márk evangéliumában, az a mélységben lévő embernek a zsoltára. Várja az én lelkem az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt. Így imádkozik a mélységben lévő ember. Meddig késel? Mikor jön a szabadítás? Mikor jön a megoldás? Amikor belepillantunk bibliaolvasó vezérfonalunk szerint Máté evangéliumának 9. részébe, akkor Kapernaumban járunk. Kapernaum településéről azt mondja Máté, Jézus barátja, tanítványa, hogy az ő városa volt. Jézus a messiási munkájában a saját városának már nem Názáretet tekinti, hanem egy picit távolabb, vagy a környezetében lévő Kapernaumra. Katolikus barátaink Kafirnaumnak mondják ezt a települést. Ez az ő otthona. Ide megy vissza. Mondhatnánk azt, hogy egy picit megpihenjen, hogy egy picit feltöltődjön. De ez az ő otthona, ez egészen bizonyosan többet is jelent, mert azt olvassuk mind Máté evangéliumában, egyébként Márk evangéliumában is, hogy Kapernaumban Jézus már több embert meggyógyított, többek között Péter anyósát is, aki lázas volt. Tehát a sajátjai között a legszűkebb, mondhatnánk így, kis pátriájában is. Ő maga tudta, hogy mi a feladata, tudta, hogy miért küldte az Isten. Sőt, hogyha Márk evangéliumának a tágabb környezetét is megvizsgáljuk, ez igét olvasva, akkor azt olvassuk, hogy ugyan Jézus elment Galilea szerte, és hirdette az igét, betegeket gyógyított és ördököket űzött ki, ezt mind Isten dicsőségére végezte. Ez az ő küldetése, Istentől való küldetése, hogy az elveszettet, ahogyan Lukács mondja, megkeresse, a beteget Krisztusban meggyógyítsa Isten, és hogy nyilvánvalóvá váljék, hogy benne van bűnei bocsánata. Ebben a történetben azt olvassuk, hogy van egy ember, akinek vannak barátai. Megható volt számomra, én bevallom őszintén, hogy csak ha egy picit televíziózok, tévézek, az késő este, de pénteken valamikor 9 óra tájban az egyes csatornán ment még egy ilyen játékos vetélkedő, ahol emberek az álmaikért vetélkednek. Hogy egy Down-szindrómás színjátszókör eljuthasson Indiába. Én nem örültem annak, hogy mi volt az a cél, amiért oda mennek, de maga az, hogy vannak olyanok, akik azért küzdenek, hogy egy másik közösség eljuthasson az álmai földjére. Most legutóbb arról szólt ez a történet, hogy volt egy férfi, aki azt hiszem, talán ezt mondta a feleségem, alacsony vízbe ugrott be, és gerincsérülést szenvedett, és lebénult, hogy ő egy olyan autóba ülhessen be, amelyet tud vezetni 21 néhány év után. Ezért játszottak a barátai, a társai, hogy elkészülhessen, hogy megvásárolhassák ezt az autót. Milyen jó, ha az embernek vannak ilyen barátai. Milyen jó, ha az embernek vannak ilyen társai. Hadd mondjam így, hogy milyen jó, ha az embernek van olyan embere, aki odafigyel rá. Itt azt olvassuk ebben az igében, hogy négyen voltak, akik valakit, egy bénát Jézushoz vittek. És rögtön eszünkbe jut egy másik történet. A karácsonyban többször elmondtam ezt a másik történetet. János evangéliumában olvassuk, amikor a Betesda oszlop csarnokában ott van egy béna, egy 38 éve beteg ember, aki Jézussal találkozik, és Jézus megkérdezi tőle, hogy akarsz-e meggyógyulni, akkor az a válasza, hogy nincs emberem. Mert a hiedelem szerint, a babonás hit szerint, a Betesda csarnokában az angyal néha fölkavarja azt az iszapos kis medencét, és aki elsőnek lép abba a medencébe, meggyógyul. De nekem nincs olyan emberem, aki taszítana rajtam egyet, aki belökne abba a medencébe. Ne úgy képzeljétek, hogy ezek az emberek, ebben a hiedelemben élő emberek ott a Betesda partján üldögéltek, napoztak, és amikor felkavarodott a víz, akkor azt mondták, na jó, kipróbálom, hogy én legyek az első. Hát ott tülekedés volt. Egymáson való átgázolás. Ott nem kedvesen helyeztek valakit a vízbe, hanem beledobtak a hiedelmük miatt. Mert csak a másikon keresztül lehetett valaki meggyógyult ember, ha legyőzi a másikat. De milyen nagy csalódottság az, amikor valaki úgy éli le az egész életét, hogy nincs, aki segítsen nekem. Nincs, aki mellém álljon. Nincs, aki megfogja a kezemet. Nincs, aki adébb taszítson engem. Ez a 38 éve beteg ember ott a Betesda csarnokában ezt mondja Jézusnak, hogy nincs senkim, érted? Nincs senkim, aki segítene nekem. Magányos vagyok. Egyedül kell hordoznom a terhemet. Egyedül kell hordoznom a gyászomat, a betegségemet. Egyedül kell hordoznom a családomat. Egyedül kell hordoznom a bűnömet, amely újra és újra úrrá lesz rajtam. Belenyomorodok. Ez a Betesda csarnokában lévő embernek a kiáltása. És milyen jó, hogy ebben a történetben vannak emberek. Olyan emberek, akik már Krisztusból valamit megízleltek. Olyan emberek, akikre rátekintve Jézus azt mondja, látom a ti hiteteket. Látom a ti szándékotokat. Látom a ti gondolatotokat. Olyan emberek, akik kézen fogjátok a másikat. Nagy baj, ha az ember csak önmagával van elfoglalva. Nagy baj, mert hogyha csak önmagával van elfoglalva, akkor még egy közösségben is magányos. Még egy gyülekezetben is lehet egyedül. Ha csak a saját bűneivel, a saját kegyességével, gondolkodásával van elfoglalva. Mert ő is lehet magányos. És az ilyen magányos, csak önmagukkal foglalkozó emberek ráadásul még lehetnek a Jézusi munkának az akadályaivá is. Nézzétek, döbbenetes ez a szituáció, amit olvasunk. Talán a legkoncentráltabban Márk őrzi meg ennek az embernek a meggyógyítási történetét. Eljut Jézus híre Kapernaumban sokakhoz, itt van, újra visszatért. Mékas módjára összegyűlnek a ház körül, de gyakorlatilag lezárják a házat azok az emberek, akik mind akarnak valamit Jézustól. És senki sem tud közel jutni hozzá. Mind akarnak valamit. A farizeusok is akarnak valamit, elveszíteni Jézust, tört állítani, csapdát állítani neki. A betegek is mind csak valamit akar Jézustól. Olyan szorosan körbeveszi a házat ez a látszólagos akaratuk, hogy az, akinek meg szüksége volna rá, aki bajban van, akinek az utolsó szalmaszál a reménysége az, hogy Jézussal találkozzon, az nem jut oda. Döbbenetes, hogy ilyen világban élünk. Önmagunkkal vagyunk elfoglalva, és amikor önmagunkkal vagyunk elfoglalva, akkor észre sem vesszük, hogy micsoda falakat húzunk Jézus köré. Valaki így fogalmazott. Lehetünk közösségben is mérhetetlenül egyedül. Ki ne emlékezne gyerekkorára, riadalmas perceire, óráira, amikor a legderűsebb, legszebb családi körben is egyszer csak úgy érezte, árva a mindenségben. Mert más is kell az embernek a magány elosztatásához, a törődésnél, a gondoskodásnál, de még a szeretetnél is. Hiszen az leginkább csak puszta aggódalom, óvás, gyakorlott erkölcsi szokás. Szükség van egy lényegre, szükség van valamire, valakire, aki szívünk, lelkünk értője, érzője, belsőséges társ, örökkön nekünk, velünk, miattunk való teremtés. Szükségünk van Jézus Krisztusra. Mert az Úr nélkül, mondja Steinbach püspök úr, az egyház, a gyülekezet, a közösség szaladva, rohanva is béna. Jézus Krisztus nélkül a gyülekezet megbénul. Nem tud hordozni, az Úrhoz vezetni. Nem tud valóságosan gyógyítani. Tud programokat szervezni, látványos alkalmakat létrehozni. Tud kommunikálni. De egyik helyről a másikra szaladva is béna. Jézus nélkül nyomorult. Szükségünk van valakire, aki örökkön társ nekünk, miattunk való teremtés. Szükségünk van Jézusra. Tudjátok, belül nagyon fáj nekem néha, amikor apró cseplő dolgokon civakodunk, órákon át, mint egy rétes tésztát nyúzzuk, húzzuk, lapítjuk, vagy összegyúrjuk. Nagyon fáj. Nagyon fáj, hogy a lényeg sokszor a közösségi életünkből is kimarad. És persze ezt nem úgy rátok olvasom, nem rátok szeretném szórni innen a szószéktől, hanem úgy, mint aki ugyanebben élek, ugyanebben sodródok. Vajon nem az volna inkább a dolgunk, mint annak a négy embernek, aki meglátta a másikat, az ötödiket, a tehetetlent? Sokan félreértik. A mi dolgunk nem az volna, hogy valakit megtérítsünk, hanem a mi dolgunk az volna, hogy valakire rátekintsünk, valakit Krisztusig vezessünk, vagy Krisztusig vigyünk. Szemtől szembe az ő Urával. Hogy ő maga, ott, amikor Krisztus előtt áll, meglássa saját állapotát, helyzetét, és meghallhassa Jézus Krisztusnak a szavát. Vajon van-e ilyen embered? Van-e valaki, akit nem azért, mert szereted, szeretnél Krisztushoz vezetni, hanem azért, mert látod a nyomorúságát, látod az elesettségét, nem a hitét. Mert Jézus nem azt mondta, hogy az ő hitére tekintve pedig felkelt. Lehet, hogy volt ennek az embernek hite, de lehet, hogy csak egy barát volt. Egy pogány. Hanem látva azoknak a hitét. Tudjátok, a másik ilyen belső fájdalmamat is hadd hozzam ide. Látom gyakran, ami dolgainknak, munkánknak, akár még az Isten tiszteleteinknek is az erőtlenségét abban, konkrét példát fogok mondani, hogy amikor nagy szükség volna valamit megtenni, amikor nagy szükség van valamiért imádkozni és tenni, akkor pedig azt mondjuk, hogy mi bejövünk az imaházunkba, bemegyünk a templomunkba, és valóságosan, őszinte szívvel, de imádkozunk, viszont tenni nem teszünk semmit. Hadd mondjak egy konkrét példát. A saját személyes életemből, ami nagyon fáj. A történet tavaly játszódott. És mint egy édesapa ebben vívódtam. A nagyobb gyermekünk, a legnagyobb gyermekünk Zoriék osztálya benevezett egy sárkányhajó viadalra, Szentendrén. Nagyon izgalmas, nagyon szép, látványos dolog. És heteken, hónapokon át edzettek, küzdöttek. Talán Bruno is ott volt ezen a versenyen. És ki a saját korosztályában versenyez, igen ám, de ezt meghirdették Szentendrén, a Szentendrei Kajak Kenu Egyesület a Dunai Ágon, de akkor jött a nyári, júniusi hatalmas árvíz. És nem lehetett a Dunán megrendezni, ezért az Omszki tó lett ennek a házigazdája. És megígértük a gyermekünknek, hogy ott leszünk, hogy szurkolunk a csapatnak, és tényleg ott is voltunk, szurkoltunk. Este kaptam egy telefont a pomázi polgárőrség parancsnokától, hogy tiszteletes úr, átmehetnék-e valami egyházfenntartó járulékot fizetni, vagy nem is tudom valamit rendezni, egy harangot, stb. Szóval voltam már maguknál, de nem voltak otthon. Mondtam neki, igen, Budakalászon voltunk. És akkor mit mondott ez azt, hogy maga is rakta a gátat? És én idézőjelben nagyon kellemetlen helyzetbe kerültem. Maga is rakta a gátat? Amikor embereknek szükségük volna a segítségre, akkor mi is úgy gondoljuk, hogy másutt élhetjük az életünket, berendezhetjük a dolgainkat. Úgy gondoljuk sokszor, hogy majd bejövünk és imádkozzunk, pedig azóta itt van a lelkemben, hogy talán egy-egy ilyen esetben, amikor Isten tiszteletünk van és nagy baj van, akkor nem azt kellene tennünk, hogy azt mondani, tudom, hogy ti többen megtettétek, én ezt nem rátok olvasom, magamra olvasom. Nem azt kellene megtennünk, hogy azt mondani, hogy tiszteletes úr, most a vasárnapi Isten tiszteleten mondjunk egy rövid fohászt, énekeljünk egy éneket, az asszony testvéreinket most megkérjük, hogy imádkozzanak tovább, mi pedig vegyük fel a gumicsizmát, és a kesztyűt, és menjünk. Nem ez lenne a kötelességünk? Ilyen helyzetekben? Mert hogyha a mi házunknál állna a zsák, akkor biztos, hogy ott állnánk annak a tetején. Oda sokszor van az, hogy mi megmagyarázzuk a dolgainkat, pedig azt kellene tennünk, mint amit ez a négy tesz, hogy azért az egyért oda menni. És tudjátok, amikor ez megtörténik, hogy az a négy oda megy azért az egyért, akkor megtörténik a Krisztussal való találkozás is. Mert ők viszik e tettükkel Krisztushoz ezt az embert. És a döntő találkozásban valóságá válik a 130. Zsoltárnak a szava, amikor azt mondja az imádkozó lélek, de nálad van a bocsánat, ezért félnek téged. Nálad van a bocsánat. Mert az az ember, aki meglátja a barátainak a hitét, nem csak lelkesedését, és ebből fakadóan majd meglátja Jézus Krisztust is, az ott áll előtte, reményvesztett emberként a megváltó lába előtt, és nem tudta, hogy mi fog vele történni, de megtörténik a csoda. Mert a Jézussal való személyes találkozás, itt most nincs szó igehirdetésről, csak a Jézus Krisztussal való személyes találkozás egészen új tartalmat ad életének, bűnei bocsánatot kér az Isten előtt. Ez az igazi nagy csoda. Ez az igazi nagy passió, amely nyilvánvalóvá lett minden ember számára, mert Jézus Krisztus, ami bűneink örömteli, bűneink bocsánatának örömteli záloga. Mert a bűnbocsánat, a kereszthalál akkor lehet igazán személyes, hogyha találkozunk Krisztussal, meglátjuk a mi bűneinket, megvalljuk azokat, és utána elhagyjuk őket. Azt mondtam, ami életünk akkor változhat meg, hogyha az igét, Jézus szavát komolyan vesszük. Bár beismernénk ezt. Bár beismernénk alkalmatlanságunkat, bár beismernénk bűneinket, bár beismernénk azt, hogy nincsen emberünk, akit Krisztushoz vezetnénk, bár beismernénk azt, hogy sokszor felcseréljük a fontosat a kevésbé fontossal. És bár úgy élnénk, mint amikor bajban van az ember, és segítségért kiált, meglátva a megoldást. Mert Jézus Krisztus hatalma újjászülő kegyelme megelevenít. Így mondja Steinbach püspök úr a mai igéhez fűződő magyarázatában, mint mikor az elszorított, idézőjelben lebénult végtagonák oldják a szorító kötést, újból beleáramlik a vér. Fáj, de éled. Amen. Jöjjetek, válaszoljunk az igére fennállva. Énekeljük el a 178. dicséretünket. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és Szentlélek Istennek. A mélységből kiáltok hozzád, Uram. Uram, hallgass meg szavamat, füled legyen figyelmes könyörgő szavamra. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kimaradhat meg akkor, de nálad van a bocsánat, ezért félnek téged. Várom az Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretében. Lelkem várja az Urat jobban, mint az őrök a reggelt. Mint az őrök a reggelt. Bízzál, Izrael, az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és gazdag ő, meg tud váltani, meg is vált téged minden bűnödből. Köszönjük, Urunk, hogy így fordulsz hozzánk. Köszönjük, Urunk, hogy így bátorítasz, hogy emberek a mi szolgálatunkon, a mi törődésünkön keresztül megláthassanak téged. Bocsásd meg azt a sok mulasztást, amikor csak magunkkal voltunk elfoglalva, és a másikra nem tekintettünk. Bocsásd meg, hogyha csak az fáj, ami személyesen érint bennünket. Könyörgünk hozzád, Urunk, betegeinkért, könyörgünk a gyászolókért, az emlékezőkért. Urunk, küldj bennünket a település elesettjeihez. Imádkozunk hozzád azokért, akiknek családi életében konfliktusok, problémák vannak. Imádkozunk hozzád, Urunk, a távol lévőkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, gyermekeinkért, unokáinkért, dédunokáinkért, szüleinkért, nagyszüleinkért. Népünkért, nemzetünkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, minden testvérünkért, aki hiszi és vallja Jézus Krisztus Úr az Atyaisten dicsőségére. Add, hogy ezen a héten, vasárnaptól majd vasárnapig, Pomázon és Csobánkán pedig vasárnaptól péntekig együtt magasztalhassunk téged imádságban, római katolikusok, evangélikusok, görög katolikusok, ortodox testvérek. Készíts bennünket ezekre az estékre. Légy, Urunk, ami vezetünk, hogy közösen mutathassunk fel téged. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatott csendes imánkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonoszról, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek, a mai napon lesz a Pomáz Csobánkai Egyházközségek szervezésében induló ökumenikus imahét nyitó alkalma, amely a szerb ortodox közösség által vezetett alkalom, és a szerb ortodox templomban lesz 16 órakor Pomázon. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit erre az alkalomra. Megköszönjük gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti munkáját, segítségét és adományát is. Testvéreimnek jelzem, hogy a választói névjegyzékünket, amely a 2013-as egyház fenntartói befizetések alapján készült, de a 2014 évre vonatkozik, imaházunk hivatalában kitettük. Kérem testvéreimet, hogy két héttel keresztül vizsgálják meg, jól van-e kitöltve, mindenkinek egyezik-e neve és címe. Asszony testvéreim segítségét szeretném kérni a holnapi napon, január 20-án, az ökumenikus ima alkalomnak pomázi része református templomunkban lesz. A hozzánk érkező vendégeinknek szeretnénk egy kis szeretett vendégséget készíteni, felajánlásokat köszönettel elfogadunk. Hirdetem, hogy január 25-én, szombaton könnyű sétát szervezünk a pomázi Majdán fennsíkon. Találkozásunk szombaton 9 óra 30 perckor lesz a pomázi spár előtt. Ahogyan az előbb is jeleztem, ökumenikus imahét lesz jövő héten, Pomázon és Csobánkán. Hát részekre szakítható-e Krisztus, ahogyan olvassuk igénk kérdését a korintusiakhoz írott levélben, ez a címe az alkalomnak. Alkalmaink a következőképpen alakulnak, most naponként fogom elmondani. Hétfőn 9 óra 30 perctől babamama kör lesz Pomázon, 18 órakor lesz a református templomban a második alkalma az ökumenikus imahétnek, igehirdető Erdődi Ferenc római katolikus lelkipásztor. Kedden 18 órakor ökumenikus alkalom lesz ugyancsak Pomázon a református templomban, de az evangélikus testvéreink lesznek a házigazdák, az igehirdetést magam fogom végezni. Ezzel párhuzamosan, illetve együtt kékkereszt alkalom lesz Pomázon. Szerdán 10 órakor Bibliaóra lesz a pomázi idősek otthonában, majd este 6 órakor a görög katolikus közösség által vezetett alkalom lesz Pomázon a Karitasház Szent Miklós kápolnájában, ígét hirdett Horváth-hegyi Olivér evangélikus lelkipásztor. Csütörtökön az alkalom a római katolikus templomban lesz, ige hirdetője dr. Mosolygó Péter, görög katolikus parókus. Pénteken a nagykáti alkalom elmarad, 18 órától az ökumenikus imahét csobánkai alkalmára kerül sor. A római katolikus templomban lesz katolikus testvéreink vezetésével, az ige hirdetése pedig engem kértek fel. Tehát pénteken Csobánkán 18 órakor lesz az alkalom. 19 órakor ifjúsági bibliaórán lesz Pomázon. Jövő héten vasárnap 9 órakor istentiszteletet tartunk úrvacsorai közösségben Csobánkán, és ugyancsak istentiszteletet tartunk 10:30-tól úrvacsorai közösségben Pomázon. Kedves testvérek, a hirdetések végéhez értünk, és istentiszteletünk vége is elközelített. Keressük meg és énekeljük el a 346. dicséretünk első és második szakát.
Yeah.
türelem és vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértés legyen közöttetek. Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Amen. Áldás békesség, Isten velük viszontlátással.